Augusztus 7-én Székely János megyés püspök tartott előadást a Szombathelyi Egyházmegye Velemi család táborában. A következő percekben püspök atya előadását hallják.
Dicsérjétessék Jézus Krisztus! Nagyon nagy örömmel köszöntök mindenkit, és örülök annak, hogy itt vagytok. Az egyház kincsei vagytok, az egyház megyünk kincsei vagytok. Jubileum szent év van, és ennek a témát, az évnek a témája a remény. Remény zarándokai. Szent II. János Pál pápa írt egy enciklikát valaha Európának. És ennek a fő témája talán meglepő módon a remény volt. És azzal indított, hogy mintha ez a kontinens kezdené elveszíteni a reményt, a távlatot, a hitet, az életnek az igazi mélységét. Elszakad a forrástól, és lassan sivatagossá válik a kultúránk. Nem is csak a vallástól távolodik el a nyugati ember, már hogy 200 év óta folyamatosan, a fölvilágosodás óta. Hanem, mintha az ember maga lenne válságban, nem csak a hite, nem csak a kereszténység. Sokkal inkább maga az ember, a család, az erkölcs, annak a tudása, hogy az életnek van mélyebb értelme. Nem csak annyiból áll, hogy 70-80 évig próbálom kellemesen eltölteni az időt. Az ember került válságba. Amikor erről gondolkodunk, jó talán azt is az eszünkbe idézni, hogy ez főleg nyugati jelenség. Hála Istennek a föld lakossága egészét tekintve a vallásosság egyáltalán nem csökken, hanem meglepő módon talán növekszik. Jelenleg a föld lakosságából, aki teljesen vallástalan, az kb. 16% összesen. És ez folyamatosan csökken. 40 év múlva így becsülik, hogy 13% lesz. Kelet-Ázsiában 1970 tájékán a régiónak csak 1,2%-a volt keresztény, most több mint 10%-a keresztény. Alig több mint 50 év. És az arány majdnem meg 10-szereződött. Afrikában 1910-ben keresztények aránya 9% volt, most 49%. Akkor volt 12 millió, most körülbelül 630 millió. A kereszténység és egyáltalán a vallásosság egyáltalán nem haldoklik. Miért van ez így? Egyrészt azért, mert hívő embereknek világszerte jóval több gyereke születik, mint nem hívőnek. Ez így van szegényebb néprétekben, középosztályban, de leggazdagabbak között is. A hívő ember sokkal több gyereket vállal mindenütt a világon. Aztán elég sok a megtérés, például Kínában. A kommunizmusnak az óriási sivataga után rengetegen keresik az élet értelmét. Nem fogy a vallásosság, mert ez diktálja a fejünk, hogy a világnak kell, hogy legyen elégséges oka, nem magától a semmiből jött elő, a lét töbleteknek, amik létrejöttek, mint az élet, kell, hogy legyen elégséges oka, a gondolkodás is ide vezeti az embert, de ide vezeti a szíve is, a fejünk is és a szívünk is. Amikor átéljük az élet születését, egy kisgyerek születésének a csodáját, a szeretetet, a szépséget, az igazságot, a lelkiismeret hangját, vagy ott vagyunk a halál titokzatos, kaponyító, megrendítő, de bizonyos értelemben gyönyörű pillanatánál, hogy kinyílik az ajtó a földi világ és a másik világ között. Az ember ilyenkor átéli, hogy a világ nem csak annyi, amennyi megfogható és megszámolható. Vagyis ez diktálja az ember feje és szíve is. Az ember javíthatatlanul vallásos. Ez egy nyugati jelenség a hittől, az Istentől való eltávolodás. Mi ennek az oka? Az egyik ok a szabadság teljes félreértése. Mai ember úgy gondolja, hogy a szabadság az, hogy ami mostani pillanatban eszembe jut, amihez kedvem szottyan, azt korlátok nélkül azonnal megtehessem. Ekkor vagyok szabad. A szabadság a pillanatnyi önkény minden korlátok nélküli teljesíthetősége. És hát ezzel az a probléma, hogy egyrészt sok ember él a Földön. Ezt a sok szabadságot valahogy össze kéne hangolni. Ehhez kellene valami objektív támpont, mérce. Aztán nem csak az emberek léteznek az univerzumban, hanem van rajtunk kívül álló világ is. Például a Földnek a bioszférája egy gyönyörű, objektív világ. Nem tehetünk vele azt, ami nekünk tetszik. Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme, az ember szembesíti azzal, hogy a világnak vannak kőkemény, objektív törvényei. Vagy e szerint élünk, alázattal elfogadjuk, ebbe belesimulunk, vagy önmagunkat pusztítjuk el. De nem csak ez a probléma ezzel a szabadságfogalommal, hanem leginkább az ember lényegileg társas lény, szeretetre született. Ha egy gyereket azzal az eszménnyel nevelnek föl, és sajnos manapság nyugaton a legtöbb fiatal így nő föl, hogy a legfőbb értékem a szabadság. Ezt ne próbálja senki korlátozni. Az én életem. Én találok ki. Ne szóljon bele senki. Én identitásom. Az én céljaim. Ha így nő föl egy gyerek, akkor nagyon nehéz lesz a számára az életét valaha is odaadni. Teljesen, egészen, föltételek nélkül kötődni. Magyar nyelvünk ebben zseniális. Az a szó, hogy kötelező, ami mai gyereknek a legfeketébb, legszörnyűbb szó. Ha ezt mondjuk, hogy kötelező, biztosan utálni fogja. A magyar nyelvünk tudja, hogy ez abból jön, hogy kötelék, kötődés, elköteleződés. Ha egy édesanyja valaha is kötődött a gyerekéhez, ha szereti, akkor rengeteg minden neki kötelező, hogy éjjel fölkeljen, megszoktassa, vigyázzon rá, rengeteg mindenről lemond. Kötelező, mert kötődik, mert szereti. Ha egy férje a feleséghez kötődik, akkor mindig kedvesen szól hozzá, nem sérti meg. Időt szán rá, boldogítani akarja. És ez nem fakad a férfiből, akkor nem kötődik igazán mélyen. Vagyis az ember szabadságának a beteljesedése a szeretetben van. Ott keresendő. Ahogyan az értelmünknek, ez a másik alapképességünk, a szabad akarat és az értelem, ez a két emberi alapképesség. Az értelmünk természetes célja az igaz. Akkor működik jól az értelmünk, ha a valóságot olyannak ismerem meg, amilyen. Ha mindig az igazat ismerem meg igaznak. Nem akkor értelmes az ember, ha sokszor téved is. Az értelmünk lényegét tekintve egyirányú képesség, az igazságra irányú. A szabad akaratunk ugyanilyen. A szabad akarat a jóra irányul, az értékre. Nem akkor szabad valaki, ha össze-vissza dönt. És néha rosszat is jónak nézi. Akkor szabad, ha megszabadul a láncaitól, a szenvedélyek, az önzés rabságától, a láncait elszakítja, és tud szárnyalni, tud szeretni. A szabadság természetes célja a jó, az érték, a szeretet, a kötődés, az önátadás. A modern ember ezt a láncot szakította el a fölvilágosodás táján, azt gondolta a nyugati ember, hogy fölnőttem, fölvilágosodtam. Atyáskodó tekintélyek nem kellene, egyház, erkölcs, biblia, ezek korlátok. Ettől meg kell szabadulnom. Felnőtt vagyok. Teszek, amit akarok. Nekem senki semmit meg ne próbáljon tiltani. Elszakadtunk az élet forrásától. A nyugati kultúránk ettől szenved. A problémáinknak a mély gyökere. remény éve azt gondolom, hogy arra hív, hogy újra találjunk rá a forrásra, amelytől a nyugati ember kezd elszakadni. Arra a teljességre, amely az emberi szívet egyedül képes teljesen megtölteni, a remény forrásához. Találjunk vissza, éljünk ennek a közelében. Talán ismerős az egyszerűen mély üzenetet hordozó vers, ami így szól, hogy az öreg kút csendesen adja vizét. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni minden napon. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak tovább adom, frissen, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást, szeretetet, nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadom. Ha szeretnénk ilyen jó kút lenni, akinek nem fogy el a jó kedve, aki nagy lelkű, tud adni örömmel, nem keseredik meg, akkor kellene, hogy legyen egy ilyen kiapadhatatlan forrásunk, ebből merítsünk. És azt gondolom, hogy ez lehetne egy szentévi program. Visszatalálni a forráshoz, a forrás közelében élni, meríteni belőle, hogy a remény embere lehessek. És világgyorsan szeretnék fölvillantani 6 módot, ahogyan merítünk a forrásból, és ez lehetne egy kis szentévi program. Az első, a gyerekkorunk. Azt gondolom, hogy az életünknek egy nagyon fontos forrásvidéke. Egy gyerek rengeteget kap szüleitől, nagyszüleitől. Árad felénk ingyen. Nagyon sok jóság. Egy életen át kell tudni ezért hálásnak lenni. Ez drága kincsként őrizni. Mindannyiunk gyerekkorában van jó is, meg vannak talán sebek is. Nem az a dolgunk, hogy ítélkezzünk bárki fölött. Szüleink, nagyszüleink, gyerekkorunk, tanáraink. Nem az a dolgunk, hogy ítélkezzünk fölöttük, hanem amióta adtak, amióta adni tudtak, azt kell kiválasztanunk. Az lesz az életünk értékes építőköve. A többit az Úristen irgalmas kezébe kell letennünk. Ez lehetne egy első programpont. Adj hálát a gyerekkorodért. Válasz ki belőle a kincset. Gondolkodj el rajta, hogy mit tudok erre építeni. Ne légy panaszkodó, ne légy ítélkező. Második, tiszta forrásokból meríteni. Ilyen tiszta forrás a csend, a természet. Kozenszki Rihárd gyakran mondja, hogy amikor Tihanyba diákok jönnek délutánonként, ha nagyjából az idő sáv, akkor mindig fölvitte őket egy különleges helyre, magyarázott, aztán egyszer csak elhallgatott. És diákok eleinte csodálkoztak, hogy atya rosszul lett, elfelejtett, hogy mit kell mondani. Aztán lassanként észrevették, hogy megy le a nap. Elkezdődött a gyönyörű, ámulatba egy olyan szép tihanyi, balatoni naplemente. Lassanként leültek, és 10-20 percen át néma csendben, döbbenettel nézték. És utólag nagyon sok diák elmondta, hogy tulajdonképp soha életében ilyet még nem csinált. Fotókon talán, vagy a kis telefonján pörgetett naplementés képet látott, kipipálta. De hogy leüljön, ámulattal nézze, ilyen vele akkor fordult elő. Először a természet, a csend. Kisgyerek kezébe egyébként azt gondolom, hogy túl hamar okostelefont nem kéne adni. Most hallgattam nemrég egy nevelési szakembernek a tanácsát, ő azt mondja, hogy 14 éves korig nem adnak egyáltalán okostelefont. kisgyereknek 14 és 18 között csak nagyon komoly korlátozással, és csak 18 után adná oda neki szabadon. Tiszta források, szentségek, bűnbánat szentsége, eukarisztia, táplálkozó le belőle, mész el forráshoz, Biblia, olvasod-e néha órákon át. Nekem nyáron, amikor van néhány szabad napom, most is volt Bozsokon egy 7-8, egyik alapprogram, egy-két nagy alvás, meg hegymászás után, Biblia, órákon át. Most a Teremtés könyvét olvastam meg, Mózest. Mindig ad újat, mindig ámulatba ejtő. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet. Táplálkozol-e belőle? Aztán harmadik, közösség. Jézus azt mondta, ahol ketten-hárman összejönnek majd az én nevemben, ott leszek közöttük. Van-e közösséged, ami megerősít, táplál? Ha nincs, keres, hozz létre. Aztán egy negyedik, az igazság forrása. Az igazság nem más, mint a valóság. A világból belerejt egy gyönyörű isteni harmónia. Ezzel találkozni üdítő, felfrissítő, életadó. Hallod az Isten tiszta dallamát, s ráhangolódsz. Edith Steinnek a megtérése az nagyjából így történt. Egy keresztény barátnőnél voltak, amik teljesen ateistaként vendégségben. És egyik este lekapott a polcról egy könyvet a vendégszobában, ahol aludt a barátnője könyvei közül, Avilai Nagyszent Teréznek az önélet írását. Nem tudta letenni hajnali. Fölfalta, végigolvasta, és ahogy letette a könyvet, lelkemén ezt mondta, ez az igazság. Ezen az éjszakán tért meg. Találkozni az igazsággal, üdítő. Olvasol néha jó könyvet, ami valóban táplál, eligazít. Egy ötödik, egy kicsit kilóg a pontok közül. Azt mondom, hogy sok ember azért nem tud igazán boldog lenni, mert nagyon nehezen fogadja el a földi dolgok elkerülhetetlen végességét, töredékességét. A Földön minden dolog sebzett, tökéletlen. Nincsenek tökéletes munkahelyek, nincsenek teljesen tökéletes házastársak sem, gyermekek sem, szülők sem, még atyák sem, igen, így van. Ott is adódnak kisebb és néha nagyobb hibák is. Sok ember emiatt végig boldogtalankodja az egész életét, végig panaszkodja. Simon Weilnek van egy nagyszerű mondat, ő azt mondja, hogy szeretni valakit, azt is jelenti, mint szeretni a távolságot, amit tőle elválaszt. Vagyis elfogadni egy kapcsolat végességét. Örömmel, hálásan elfogadni, megköszönni azt, amit kapok. És nagy szívvel, örömmel adni azt a keveset, amit adni tudok. Az egyik nagy titka az életnek ebben rejlik. Elfogadni a töredékességét. Örömmel adni a keveset. És örömmel elfogadni. Talán sokan hallottunk Gary Chapmanről. Mindig azt gondoltam, hogy a könyveit olvastam, hogy a házassága teljesen problémátlan. Könnyű, gyönyörű lehetett. Az egyik könyvében nagyon őszintén leírta, hogy nem egészen így volt, főleg az eleje nem, nagyon mást vártak. Ő akkoriban doktori dolgozatot írt, nagyon jól akarta megírni. Fél éjszakákat a komputer mellett görnyedt, könyvtárba járt, aggódott, izgult, és azt gondolta, hogy milyen szuper, megházasodunk, feleségem itt lesz mellettem. Teát készít, bátorít, ha elmegy mellettem, megszirogatja a vállamat, fejemet, beszélget a könyvtárba, kifény másolja, legépen együtt éljük át ezt a nagy erőpróbát. Feleség pedig egy kicsit más gondolt, ő azt gondolta, hogy milyen szuper megházasodtunk, rengeteg időnk lesz egymásra, együtt lakunk, esténként sétálunk, társas játékozunk, kávét iszunk, pizzát eszünk. Mind a kettő óriási csalódott. És fél év után már a kapcsolatuk nagyon-nagyon hűvössé, feszülté vált. Nyilván más problémák is adottak, de ő hirtelenében ezt írta le, mint az egyik dimenzió. És nagyon megijedt. Egy mélyen vallásos ember volt, és hirtelen a Bibliából egy mondat fölragyogott neki, ez a mondat, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És rájött, hogy az egész házasságot ő teljesen félreértette. Azt gondolta, hogy a házasság lényege az, hogy feleség itt van, boldogít. És rájött, rádöbbent arra, hogy a lényege az, hogy itt vagyok én a férj, boldogítom őt, szolgálom őt. Ez a lényege. Ő így fogalmazta meg, rájött, hogy fordítva őt a lovon. És akkor elkezdte végig gondolni, hogy hogy tudná boldogítani a feleségét. Akkor már nagyon nehéz volt komoly dolgokról beszélniük, mert könnyen robbant. Próbálta fölidézni, hogy a házasság legelején a felesége mi mindent kért tőle. És emlékezett arra, hogy kérte azt, hogy segítsen, néha porszívózásban, néha mosogatásban, hogy érezze, hogy kicsit megosztja a terheket vele, nem egy ilyen házi szolgának tekinti őt. Illetve még inkább a feleségkért meghitt, nyugodtan, szeretetlen harmóniában eltöltött időt. Erre a kettőre tudott Gary Chapman visszaemlékezni, kezdte ezt tenni, segíteni minden nap, egy 10-20 percet csöndesen feleségével lenni minden nap, mindig leült mellé, átkarolta, kérdezte, hogy hogy vagy, mi örömet volt, mi nehézségek, jó férjed vagyok-e, van-e kérése. És hetente egyszer egy kicsit hosszabb időt, és mindig kiszakított 2-3 órát. Feleség 2-3 hét alatt észrevette, hogy a változás óriási, jobb kedve lett. És hogy később elmesélte, ő is elkezdett visszagondolni, hogy a Gary Chapman miket kért őtől a házasság elején. És emlékezett arra, hogy főleg kedvességet kért. Hogyha megjön, akkor a feleség szaladjon ki, ölelje meg, az utcán kézenfogva sétáljanak, elmegy mellette, kicsit szívogassa meg, mosolyogjon rá, kedvességet kért. Feleség is elkezdte ezt adni. És a házasságuk megelevenedett újra, föltámadt újra. Elfogadni a végességet, és adni, amit tudok. Örömmel elfogadni, amit a másik adni tud. És a hatodik, jó tettek. Sokan azt gondolják, hogy a jó tettek fárasztóak. És ha föltöltődni akarok a forrásból, akkor nem karitatív dolgokat végzek. Ez nem teljesen igaz. A szeretet megelevenít. Helyünkre kerülünk. Gazdagabb lesz az életünk. Elindul bennünk a szeretet üdítő, pesdítő vérkeringése. És néha az ember egész nap jót tett, este lehet, hogy fizikailag kissé fáradt, de a lelke újjong. Szentévi program, meríts a forrásból, nap mint nap. Élj a forrás közelében. Meríts a gyerekkorodból, adj érte hálát. Tiszta források. Igazság forrása. Elfogadni az élet végességét, töredékességét. Jó tettekkel telehinteni a napjaidat. Így leszünk a remény zarándokai.
Augusztus 7-én Székely János megyés püspök tartott előadást a Szombathelyi Egyházmegye Velemi család táborában. Az elmúlt percekben püspök atya előadását hallották.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.